Önök a Magyar Katolikus Rádióadását hallják.
15 óra van.
Keddi kincses kalauz.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Borbély T. András vagyok. Mai műsorunkban egy olyan fiatalemberrel fogok beszélgetni, aki nem mindennapi teljesítményt tudhat magáinak. Ő ugyanis körbehajózta a Földet, egy olyan eredetileg tóra készített vitorláshajóval, amit én, megmondom őszintén, először nem is vettem észre olyan kicsi. Persze ez nem hiba Karina a hajó tekintetében, mert azért annyira nem pici, hanem érdem a hajós szempontjából, aki képes volt egy ilyen méretű hajón keresztül szelni az Atlanti, majd a csendes óceánt. Az interjú helyszíne a budapesti Batthyány téren volt, természetesen a Dunán. Ott parkol ugyanis Karina, mióta Áron visszatért vele. A 3 évig tartó útról beszélgetünk ma Méder Áronnal, aki irigylésre méltó elszántsággal és türelemmel teljesítette ezt az ember próbáló utazást. Kezdődött ez az egész történet? Nyugodtan mehetünk vissza a legelejére, hogyha van ilyen pont.
Hol kezdődött ez a történet? 10 évesen kezdtem vitorlázni. Édesapám révén, aki vitorlázott, és így végül is gyerekkoromban kezdődött, a általános iskolában, a gimnáziumban. A 14-esen tengeren vitorláztam édesapámmal is, a családdal is, a barátainkkal, a földközi tengert bejártuk évek alatt, és sok-sok mérföld, sok-sok tapasztalat vezetett erre az útra. Alapvetően versenyzés is próbálgattam, 1-2 évet versenyszerűen, nagyhajós versenyeken a Balatonon, de hát rájöttem, hogy az önvilágom. Ezután főleg vitorlásoktatással foglalkoztam, ahol igazából az embereknek meg kellett tanítani a vitorlázást, az embereknek meg kellett tanítani ezt a sportot, meg kellett tanítani a szépségeit, nem csak megtanítani valamit, a szabályokat, a technikát, hanem kicsit átadni a hangulatot, megmutatni a szépségét egy negyedszeres menetnek, amikor az ember fogja a kormányt, és ugye dől a hajó, és akkor maga, ugye ez a tiszta sport, ez egy szépsége. Hát minden sportnak van szépsége, ennek a sportnak a talán természettel, a hullámokkal, a széllel, harmóniában vagyunk, és ezt a harmóniát keressük mindig, a harmóniát. Ha nincs harmónia a hajó és a természet között, a hajó és a hullámok és a szél között, akkor a hajó nem megy megfelelően, elkezd billegni, vagy elkezd esetleg megdőlni, felborul, vagy adott esetben mondjuk egyéb hibásodás van, tehát itt a fő pont, itt a kulcs ennek a sportnak tényleg a harmónia keresés, és ezt, ha az ember ráérez, meg tudja mutatni azt a pontot, és meg tudja, át tudja adni, akkor megszeretik ezt a sportot, és ez azt mondják, hogy ez olyan, ami egy életen áttartó szerelem is lehet, és hát ugye az emberek nagy része kapcsolódik, kötődik a vízhez, ez úgy bennünk van az emberekben, mert szeretjük a vizet, mert az a számunkra annak van egy olyan spirituális tartalma is, ugye a végtelen horizont, és ugye a víz, ami a Mother Sea, ugye, ami az élet, ugye ez az élet, onnan indult minden az óceánból, és az is most úgy olyan erőforrások vannak, meg olyan tartalom van, ugye anyagilag is benne, meg ami spirituális, amit mondtam, hogy ugye, hogy ez az ember csak nézi a horizontot is órákon át, és nem mond semmit, mert minek, szóval az embernek ezt nem is kell magyarázni, mi van a tengerben, az óceánban. De én azt gondolom, hogy maga a vitorlásoktatás, amit csináltam 5 éven keresztül egy egyetem alatt, az nekem erről szólt kicsit, hogy ne csak a technikát, ne csak azt a szabályokat adja, mert hogy vizsgán átmenjen az illető, és utána a saját maga is tudjon vitorlázni, hanem többet adni ennél, mert ezt ugye minél többet kell adni, ez nekem mindig fontos. És hát utána egyetem végeztével elkezdtem dolgozni, 2,5 évet egy cégnél, ugye a műegyetemen végeztem, ahol úgy szintén a MAFSZ vitorlás szakosztályában benne voltam, ott is vitorláztam, ott is ugye szerveztünk közös túrákat, ott is pont az volt a legfontosabb, hogy a fiatal egyetemistákat belevenni a csapatba, és minél több, hogy jól együtt vitorlázni, túrázni, tehát főleg azt, hogy Balatont megismerni, és hát ez egy közösség, tehát minden, ugye ez egy olyan közösség, egy sport közösség, azt szerintem az egy nagyon jó hátteret ad az embernek egy ilyen közösségben benne lenni, egy ilyen közösséget ugye kicsit vezettem is, tehát itt tanultam még igazából minél kis hajókkal vitorlázni, mert ott ilyen karina méretű hajókkal vitorláztunk a Balatonon, kicsit kisebb, a Balaton 18-asra, szóval ez volt az első ennek a vitorlás életútnak egy fontos pontja, ez a MAFSZ vitorlás szakosztály, és hát a munka egyetem után az nem tette lehető, hogy vitorlázzak, vagy csak nagyon kicsit, és hát viszont ugye az ember elkezd dolgozni, akkor hirtelen kap pénzt is, meg hirtelen kell tervezni, hogy mi is csinálják az életemmel, ugye? Mert egyetem alatt tanultunk, az volt a fontos, hogy vége legyen az egyetemnek, és lehetőleg megkapjuk a diplomát is. Utána mi a munka után rájöttem arra, hogy ez nekem kevés, és elkezdtem nézni a hajókat, és rájöttem, hogy ez kis hajót, azt még meg tudok venni, nem olyan drága, és itt láttam a hajózás, ezt a vitorlázás irányzatot, hogy mini jacht. Tehát, hogy ez a kicsi jacht, ami olcsó is, és izgalmas is, és a fiataloknak ez nagyon újszerű, és ugye nem is mondjuk Magyarországon, de van ilyen, hogy kicsi jachtokkal átmennek óceánokon, vagy akár földet kerülnek, és 2004 novemberében került hozzám Karina, és hát 2 évig én újítottam fel magam, így kezdődött az egész.
Említette, hogy a korábbi kisebb vizeken a versenyzés az nem az ön világa. Hogy kell érteni, a kisebb víz, vagy a versenyszellem az, ami inkább távol állt?
A vitorlázás, mint sport, az oké, lehet versenyt csinálni, hogy egymás ellen ki a gyorsabb, de az igazi vitorlázás, ami hozzám közelebb áll, az a szabadságérzés, az amikor a harmóniát abszolút megtalálod a hullámmal és a széllel és a folyamatos billegés. Tehát ez egy olyan érzés kelt bennem, meg az izgalom ugye. A versenyzés az azért fontos, mert az embereknek szüksége van ilyenre talán, hogy versenyek, hogy ugye több összejönnek a barátok minden versenykor. Tehát ez egy kicsit ilyen társasági tevékenység a Balaton, hogy ők összejönnek, megcsinálják a versenyt, akkor buliznak a végén, vagy nem. Tehát ez inkább egy ilyen közösségi dolog. Nekem az a tavi balatoni vitorlázás, akkor nem éreztem, hogy az én világom lenne, mert nem volt elég számomra. Sokat tanultam, nagyon sokat tanultam az alatt, 2 év alatt, és fontos volt nekem, de engem úgy vonzott a tenger, az óceán, és a Balaton azon kicsi volt, ugye 80-79 km a hosszú, szóval ugye a kékszalag is előbb-utóbb véget egy-két nap, és ugye befucol. A versenyek azok így félnaposak általában, és olyan gyorsan vége van, és ugye nekem ugye egyetem vége felé, mert én a barátom mentem tengerre, én szerveztem a utat, ugye ilyen szezonvégi, szezon elején olcsó bérlési lehetőségekkel, és az úgy jó volt, az úgy izgalmasabb volt egy kimenni egy Görögország, Horvátország, egy lakatlan sziget, vagy ott azért a tenger világa, mert lehet, hogy azért is ott én buvárkodtam, és így nekem a vitorlázásnak része volt az, hogy este vagy reggel beugrani a vízbe, és gyorsan megnézni, hogy hol a legnagyobb hal az öbölben, megkeresni a pulipokat, és játszani velük. Én nem vadáztam már őket, szóval nem voltam vérengző. Szóval számomra a nagyhős versenyzés az egy része volt ennek a dolognak, és sokat tanultam belőle, de utána úgy éreztem, hogy más, és 2 évig újítottam fel Karinát végül is, szóval ez egy, abban az időben ugye dolgoztam napközben, este délután a hajónál voltam, szabadság hétvége hajónál, nem volt sok időm vitorlázni. Szóval akkor nagyon be volt osztva minden perc, és ennek a szervezése.
Karináról sok szó volt már, hogy kell elképzelni ezt a hajót a rádióhallgatóknak, egy kicsit mutassuk be, mekkora ez a hajó?
19 lábas, 6 méter hosszú, fehér és kék színű. Ez egy tavi hajó, 1970-ben épült Svájcban. Alapvetően a tavakon vitorláztak vele. 90-es évek közepén Magyarországra került, és igazából sodródott, gazdátlanul gazdája volt, de hogy nem használták, egy kertben volt, és amikor megpillantottam, akkor alapvetően egy roncs volt, vagy komoly felújításra szoruló hajó volt mindenképpen, ugye, hogy mi számít roncsnak. Akkoriban nekem fontos volt az, hogy a Karinát én egy olyan hajót keresem, amit fel lehet újítani, hogy én megismerjem a hajót. Egy ilyen földkerülő óceáni vitorlázásnál fontos, hogy a kapitány ismeri a hajóját, és minden részét, és tudja, hogy mi van benne, hogy erős, nem erős, tudja javítani, ha kell. Nekem ez felkészülés része volt, mert nekem volt tapasztalatom elég komoly, de ennek része, hogy a hajót, amivel szeretnél földre kerülni, azt is nagyon-nagyon kell ismerni. Nem csak azt, hogy gyorsan veszünk valamit és elindulunk, hanem azt a hajót, ami az életet függ tőle, és 3 évet ott vagy rajta, mint én, ugye, ezt muszáj, fontos is lenni. Ezért döntöttem így, hogy Magyarországon ez volt az egyik legolcsóbb hajó, legolcsóbb, szóval ez anyagi oldal is kedvező volt. Ez egy 1,1 tonnás hajó, tehát kicsit nehéz, tőkesúlyos, tehát stabil, és elég széles, több mint 220 széles, tehát azt jelenti, hogy egy kicsit ducinak mondják, ugye, tehát hogy stabil. Elég kicsi, de stabil a hajó. Alapvetően nekem kellett felújítani, tehát a beépített motorját is, meg a bel bútorzatát, és sok mindent át kellett nézni, fel kellett újítani, lakkozni, tehát ez egy 2 éves munka volt ez. Hát rövid ennyit Kalináról.
A névadás az honnan jött?
Típusa ennek a hajónak, hogy Karina 19, és az eredeti neve volt, hogy Karina. És nem neveztem át, mert ez nem szerencsés egy hajót átnevezni. A felújítás után 2006. augusztus 20-án volt a hajó szentelése. Ez a hajó meg lett áldva László atyával, a Hároson, a jachtklubban, indulás előtt néhány héttel. László atya volt az én papom, és igazán ugye ő egy sportos pap volt, ő szeretett vitorlázni, repülni, meg sok mindent. Ő abszolút ismerte engem gyerekkorom óta, ismerte a sportot, ismerte az egész kihívás nagyságát, egy ilyen mini-aktal egyedül földkerülés, ugye ezt senki nem hitte akkor, azt mondták, hogy ez nem lehetséges. És megkaptam az áldást, és ekkor lett ugye Karina a neve ismét, megkaptam a kis pezsgőt is. Előtte azért vitorláztam vele, tehát 3 hetet tesztettem a hajót Horvátországban, az Adrián. Édesapámmal volt egy rövid út, illetve akkor egy baráttal is volt egy rövid út, szóval fontos volt, hogy előtte tesztelni, előtte kipróbálni. Ugye sose vitoráztak vele tengeren, nem tudtam, hogy felkészültem annyira tudtam maximálisan, de hát muszáj volt teszteni, de ez nem volt kérdés. Tehát volt 3 teszt vitorlázásom, Szlovénia Kópertől Horvátországban is volt egy túra, és aztán vissza. Összesen 600 mérföldet vitorláztam előtte.
Ez az út, hogy csak 2 évesre tervezte előtte. Mit tud az ember 3 éven keresztül csinálni egy hajón? Bár tudom, hogy voltak kisebb-nagyobb megállásai.
Hát alapvetően ez egy kicsit másfajta élet, tehát ez nem a városi élet, ez nem a budapesti élet, nehéz elképzelni a hallgatóknak talán. Ez egy kicsit más, talán közelebb a természethez, az óceán világához. Amikor a világ teremtetett, akkori állapotok vannak még ott, amikor az óceán még tiszta, és halak, és delfinek, és madarak, és lakatlan sziget, és úgy azt mondják, hogy ez a paradicsom, de hát, hogy az álom, ugye mindenkinek álma, hogy elmenni oda, és ott nyaralni, ott tölteni heteket. Itt egy ilyen környezetben, ami ugye az óceáni környezet, a lakatlan szigetek, vagy a kis szigetek környezete, itt igazából az ember egyszerűen él. Tehát egyszerűen ilyen, minek bonyolultan, ugye? Az én hajom is egyszerű, tehát hogy csak egy ágy van, nincs benne semmi luxus. Igen, fontos volt az, hogy minél egyszerűbben élni, minél inkább luxust kerülni, és az étkezésem is a legfontosabb volt az egyszerűség, hogy nem túl bonyolít, nem volt hűtőm, nem volt semmim, igazából nem volt semmim. És ez jó volt, mert ezek az anyagi dolgok, a materiálok tényleg nem annyira fontos. Az ember csak kifogja a halat, ugye mondjuk napközben, hogy mit csinálok egy nap, ugye például ugye kifogom a halat reggel mondjuk, és akkor felvágom, felszeletelem, és elkisztem reggelinek. És ez olyan érzés az embernek, mint mondjuk az ezelőtt élnél több ezer évvel, amikor mi nem szakadtunk ki a paradicsomból, amikor ugye Ádám és Éva még ott volt. Szóval amikor mi minél olyan könnyűnek tűnik, és nem a jövőben gondolkozunk, hanem a jelenben élünk, és minden ember ott, azok a szigetlakók egyszerűen gondolkoznak, tiszták, őszinték, ott nem nagyon hazudnak, mert minek. Tehát ugye egy faluban mindenki testvére mindenkinek, tehát olyan, mint egy nagy család. A kis települések mind olyan, mint a nagy család, és ott a vagyon az nincs olyan, hogy ez a tied vagy az enyém. Ha valaki éhes, akkor kimegy az erdőbe, és szedi a banánt, és megeszi, vagy kifogja a halat. Szóval nincs sokkal inkább olyan a társadalom, ami nekünk egy ilyen példa lehetett volna, vagy lehetne, de hát már nincs visszaút. Szóval a mindennapokban a jelenben éltem, és hát a hajóval sokat kellett foglalkozni ugye emellett, mert hát ez egy öreg tavi hajó, tehát folyamatos karbantartás kellett, és szerelés. Hát alapvetően ugye hát vitorláztam, ugye ez egy egyszerű hajó, nagyon tavi technológiával, vagy 30 éves ezelőtti technológiával, tehát ugye nem volt szélkormányom, nagyon egyszerűek voltak a dolgok, tehát sokat kellett kormányoznom. Az Atlanti-óceán átkelés során például 39 napig tartott az átkelés, nekem akkor az végig kellett kormányoznom, az autopilot nem volt jó. Tehát 12-16 órákat kormányoztam, ültem a hajónál, ami egyfajta hosszú meditáció is volt. Én szoktam meditálni a TM meditáció, de hát ugye én nekem fontos voltak a napi imádkozások is, mert nem csak meditáció fontos, ugye, hanem a imádkozás is, ami között nincs olyan nagy különbség, de azért kicsit más. Ugye az ember egyedül van, akkor a szellemvilág, a spiritualitás, ugye az tenger és ez az egész dolog, ez kicsit jobban megélhető.
Az időérzéke módosult némileg?
Nem siettem akkor sehova, az biztos, főleg az óceáni vitorlázások során ott nem volt kapkodás, és hát most itt vagyok már lassan két hete, több mint két hete Magyarországon, visszaértem, most két hete igen, és én érzem ezt a rohanást, pedig nekem, én nyugis vagyok, és nincsen semmi dolgom, de hát az nehéz így most a világot hirtelen megváltoztatni, de az emberek itt nagyon rohannak, és hát nem volt telefonom, most kell legyen telefonom, ugye meg ilyen kisebb változások, így erősen érezhető az életformában. Igen, itt egy kicsit az emberek gyorsan élnek, ez a rat race, ugye azt mondják, hogy belekerültünk ebbe a mókuskerékbe, ott meg az emberek nyugodtabban, és hát a tengeren, a óceánon is, ott nekünk van időnk normálisan fűzni, és ezt nehéz elmondani, ezt megmutatni a hallgatóknak, akik mi nem vitorláztak esetleg.
Automatikusan olyan kérdések jutnak eszembe, ami szerintem mindenkinek, aki hall erről az útról. Hogy nem nyelik el a tengeri hullámok ezt a kis hajót? Mit evett a csendes óceánon? Hogy lehet ennyi készletet felhalmozni? Hogy nem hiányoztak a barátok? Tartotta el a kapcsolatot valakivel?
Igen, hát ez az, hogy nem borult fel, hogy megcsináltam, senki nem hiszi el. Tehát én csodának tekintik, és azért jönnek most is, ugye volt a hajónál 4-5 ember, és most fel kellett jönni ide. Alapvetően ennek van fizikai magyarázata, tehát van egy fizikai magyarázata, hogy egy hajó kiszámolható stabilitása. De ez ugye, ez egy elmélet, a gyakorlat is más, ez egy túra tervezett, épített hajó. Akik szeretnének vitorlázni óceánon, akkor nem tanácsolom, hogy egy lélekvesztővel induljanak. Ugye néha szoktam mondani, hogy ez lélekemelő. Szerintem nagyon fontos a tudás, az, hogy a kapitány ismerje a hajóját és tudjon vitorlázni nagyon-nagyon jól, ez nagyon fontos, és a hajó a második. Tehát a hajó az nem az első. Manapság azt gondolják, hogy a hajó az első. Jó, hajó is nincs probléma, menjem a gombot és visz oda, ahova akarom, a modern kor technológiája. Én meg azt mondom, és az a fontos, amit szeretnék mondani, hogy szerintem mindig az ember az első, és mindig az ember a legfontosabb. Tehát a tárgyak azok csak tárgyak. Ez nem csak a vitorlázásban van, nincs, hanem mindenben. És szerintem az, amit akarok mondani, az, hogy a szeretet, ami körülvet engem, az út során, és az út előtt, és az út végén, és most is lehet látni, hogy jöttek, és a szeretet, az nagyon-nagyon, ugye kik segítettek a kommunikáció, a rádióamatőrök például, ugye, hogy tartottam a kapcsolatot az amatőrök, a rádióamatőrök segítségével, ott is nap mint nap éreztem a szeretetet, kikötöttem valahogy, éreztem a szeretetet, és én is próbálom ezt a szeretetet továbbadni, mert ez fontos, hogy fontos ezt megtapasztani, hogy ide jött tegnap, vagy tegnap jött egy öreg néni, adott egy almát, vagy jött valaki és adott valami süteményt, és akkor maga az, hogy időnek az emberek, van, aki nem is beszélget velem, csak nézi a hajót, és próbálok itt teremteni Karina körül egy nyugodt, békés aurát, és hát egy kis szeretet hullámot, de hát most a rohanó világ lehet, hogy engem is bekebelez majd.
Az élelem meg a készletek felhalmozása az hogy működik egy ilyen út során?
Hát az élelmiszer az fontos, mert minden nap enni kell, egyszer-kétszer minimum. Fontos, hogy energia. Ugye én egyedül vagyok, én csak mindent, ez egy fizikai munka, ez egy sport, tehát enni kell. Hát most, ha néha az ember nem eszik egy-két napig, nem probléma. Volt, hogy az embernek ideje nem volt enni, sajnos. Meg volt, hogy nem akartam enni, de volna is volt, hogy egyszerűen fogyik át a korment, és nem volt időm enni semmit. De alapvetően bioélelmiszereket tettem, halat fogtam, egészséges táplálkozás nagyon fontos volt, nem volt hűtőm. Én szoktam enni húst, de nem vittem túlzásba, mert hát ugye nincs rá mód, ha nincs hűtőm, meg a tenger közepén, hogy csak hol van. Szóval a vízet meg elég nagy készletekben gondolkoztam, tehát volt, hogy 300 liter víz is volt nálam, egy-egy nagyobb óceán átkelésen, ugye a leghosszabb az Galapagosztól Márkézes francia polinéziáig tartott, 52 nap megállás nélkül, itt az elfogyott 150 liter víz, csak annyira, hogy ittam. Trópuson ugye az embernek a vízigénye kicsit magasabb, szóval kicsit többet is kell inni. A vizet csak inni használtam, és főzésre. A sós vizet használtam főzésre, mosásra, mosogatásra, takarításra, minden másra. Szóval én próbáltam mindig sós vizet használni. És hát a halat, például a repülőhalak, ugye belepülnek a hajóba, akkor délelőtt reggel összeszedi az ember a repülőhalakat, ugye amikor feljön a nap. Vagy ugye felébred éjszaka, hogy van egy hal, és ott ugrál. És akkor eldöntött, hogy te most visszadobod a halat, mert nem akarod megenni, inkább egy kis meghosszabbít az életét, vagy ugye most már nem ettél halat már egy hete, és akkor ünnepi vacsorát szervezel magadnak. Fontos volt, hogy tudja fogni halakat, és hát nagyon sok óceán még tiszta, és sok a hal, és hát vannak sajnos olyan tengerek, ami már nagyon-nagyon koszos, és kevesebb a hal, és hát ugye felborult egy kicsit ez az egyensúly, de mondjuk az Atlanti csendes óceán ott a nagy halakat is, 6-8-10 kilós halakat tudtam fogni, egy hétre is elég volt.
Szó nemes értelmében turistáskodott-e, hogyha kikötött egy-egy helyen?
Most sokan mondják, hogy mi az, hogy utazom, mi az, hogy turista. Ez nagy kérdés. Én a turista látványosságokat, ha tehettem, megnéztem, de hát ugye ez nem sok helyen volt azért. Ha tehettem, azért megnéztem ezeket a turista helyeket. Ugye legtöbbször én egy halászkikötőben voltam, vagy olyan helyen, ami nem annyira turista központú, tehát mondjuk Jemenben voltam például, ugye Szalalába felmentem. Szalalá azt kell tudni, hogy Noénak a gyermekei alapították, tehát az egyik legrégebbi városa a világban, ugye több ezer éves az azt jelenti, oda felmentem, de mondjuk ez egy, nem, nincsenek turisták ott, mert ugye Jemen az nem turista hely, de ez nem turista látványosság ez, hanem mondjuk érdeklődtem folyamatosan az országok, a kultúrák és a különböző emberek iránt, és emiatt elmentem oda, ahol éreztem, hogy valami új van, ami érdekes. Szóval én nem csak hajóztam, mert ugye ellensúlyozni kell, ugye egy hónapot, két hónapot az ember vizen tölt, akkor egyedül, akkor utána fontos, hogy legyen egy kis falu, vagy legyen egy kis város, vagy nagyváros, és kicsit ott emberekkel találkozzon, és beszélgessen, és ugye embereket. Nekem mindig a legfontosabb nem ugye a város volt, vagy nem a múzeum, hanem az emberek, hogy a helyiek között találjak olyan embereket, akiken keresztül meg tudom ismerni ezt az országot, és akik kíváncsiak rám is, és én is tudok nekik újat mondani, ugye, és ők is tudnak nekem mondani újat. Tehát így könnyű volt nekem, mert ilyen hajó, én érdekes embernek számítottam, így mindig jöttek emberek, akik ismerkedni akartak, megkérdezni, honnan jöttél, hova mész, miért csinálod, mi van? Ugye, szóval hosszú szakállam, hosszú hajam, ugye, meg ugye ez a kis hajó, ezek olyan nem a szokványos jaktos, ugye a nagy jakt, és hát a elegáns ruhákban, és ugye ez frissen volt rá, vagy ez kicsit más stílus volt, és ez emiatt én nekem talán több személyes kapcsolatom alakult ki az utam során.
Voltak olyan helyek a kikötésé során, ahol heteket eltöltött, és volt egy olyan, ahol több hónapot is. Ott miket látott, miket tapasztalt, miért maradt ott?
Fidzsin voltam ugye 6-7 hónapot. Az alapvetően azért voltam ott 6-7 hónapot, mert a Dél-Csendes óceán decembertől áprilisig a ciklon szezon van, és hát ez egy olyan dolog, hogy akkor veszélyes vitorlázni. Szóval akkor az ember inkább kivárja, inkább megáll, és akkor ott voltam 6-7 hónapot, ezt munkával töltöttem, kicsit megpróbáltam feltöltődni. Elmentem ugye Új-Zélandra is, egy másik hajóval, ez is munkaút volt, halászhajóval, aztán vissza. Megismertem kicsit Fidzsit, majdnem ott ragadtam, mert hát ez egy nagyon szenzációs ország, egy szenzációs szigetvilág, és hát az emberek is nagyon kellemesek, szóval az egy katolikus ország alapvetően, még a régi isteneket még ismerik, de most már teljesen háttérben van, egy metodisták vannak ott főleg, de van római katolikus, és van nagyon sok más is. Panamában voltam egy hónapot, a csatornátkelés miatt húzódott el az ügy, ugye Ausztráliában ott is voltam egy hónapot, a motorjavítás, tehát minden, ahol voltam hosszabban, egy hónapot az mindig okkal voltam, mert valami elromlott, vagy valamire várni, szóval alapvetően próbáltam sietni, és hát így nagy sietve 3 év alatt sikerült az út. Ez egy lassú hajó, tehát én fele olyan gyorsan vitorláztam, mint az átlag jaktos.
Volt már arra például, hogy valaki ilyen méretű hajóval tett meg ekkora utat?
A legkisebb földkerülő hajó az mondjuk a 4 méter körüli, speciálisan erre épített, speciálisan erre tervezett erős szerkezetű alumínium hajó, egy ausztrál, több mint 20 éve. Ő ezt úgy csinálta, hogy ugye még mondjuk kokpitja se volt, tehát nagyon spéc, az egész hajót lehetett kezelni a kabinból, és nagyon-nagyon fel volt építve. Szóval ez a világrekord, és ez a rekord, mint legkisebb földkerülő hajó. És hát volt 18 lábas hajó, meg 19, mint én. Ezek nagyon-nagyon régebben, 20-30 éve volt egy-kettő ilyen, ugye, de hát az utóbbi 20-30 évben nem. Én azt szoktam mondani, hogy ez volt a harmadik legkisebb, ami földet került, de hát ezt hozzáteszem, hogy volt más hasonló méretű is, tehát 19 lábból volt más is, de ugye a harmadik legkisebb.
Rutinos földkerülőktől kapott jó tanácsokat. Mik voltak ezek? Mit lehet ilyenkor mondani?
Ugye Magyarországon két szóló földkerülő volt előttem, a Fanándor és Kopár István, akik földet kerültek egyedül, ugye? Nagyobb hajókkal, de másfél útvonalon. Természetesen ismerem őket, beszéltem velük. Ott van Gál József, aki az első földkerülő volt Fanándorral, tehát ő vele is beszéltem. Ő is ugye kétszer került földet. Tehát Magyarországon az én generációm nincs. Tehát én vagyok az egyetlen ez a generáció, a földkerülők, óceánvitorlázók, azok általában apám korabeliek, szóval ilyen 60-55-60 körüliek. Ez 80-as évek közepén, 90-es évek elején, amikor megkapták végre az útlevelet, akkor tudták ezt megcsinálni. Manapság már a világ az nyitottabb, tehát a világ kinyílt egy kicsit, ugye az a 21. században ez lehet érezni az internettel és sok minden egyébben, a technológiák, hogy egyre jobban nyílik ki a világ, és ami ugye egyrészt jó, mert tudunk egymásról, többet tudunk egymásról, esetleg többet tudnánk egymásnak segíteni, ez a része jó. Hát a másik része az, hogy ugye, amit tudnak, hogy globalizáció, a másik része az, hogy a kis szigetek kultúrája az, ami kincs, ami mondjuk a Magyarországon is van ilyen, hogy azok a hagyományok, amik színesítik a világunkat, azok tűnnek el, és próbálnak mindenki mondjuk a kis szigeten is divatos lenni. Tehát mondjuk a hajforma, az mondjuk a szigeteken a 90-es évektől kezdve kezd változni, mert a hagyományos hajforma, amikor nem fésülték le, hanem így elágazásval, ugye a göndörhaj hagyták nőni, és így felfelé állt össze-vissza, ez a hagyományos mondjuk Fidzsi Tonga ezen a részen. Most meg ugye a tévé, a rádió, stb. Miatt látják, hogy a divat mi Európában, és lefésülik. Tehát így ráhúzzák a haj, mint mondjuk Európában. És ez csak egy példa. Tehát nagyon, nagyon van ez a dolog, hogy a ruhá öltözködésben is, hogy kezdik el felejteni, ami volt, a színekben, a stílusban, hanem inkább kezdik a közízlés, vagy a Amerikát követni, ami egy kicsit rossz olyan értelemben, hogy attól félek, hogy esetleg elveszik. De viszont vannak olyan erős dolgok, erős olyan, ami nagyobb benne van az emberben, ami nem tud változni, ez mondjuk az étkezés, hogy akkor is ők azt teszik, amit ott tesznek, és azt szeretik. Tehát a Fidzsi, meg a Dél-Csendes óceán például az a helyi ételek, azok annyira bennük van, hogy a kasszáva az a helyi zöldség, vagy a papája, a banán, vagy a kókuszos hal, a egyéb ilyen ételek, ezek annyira bennük vannak, hogy ezt ők ehhez nagyon ragaszkodnak, a kávához, a helyi tradíciós ital, az is nagyon bennük van.
Útja során elkerült egy olyan helyre, ahol egy olyan emberi közösségnek az életébe pillanthatott bele, akiktől abszolút távol áll az a fajta civilizáció, amitől ma már nem tudunk szabadulni sehol a világban.
Én azért voltam speciális helyzetben, és azért vagyok speciális helyzetben, én köztük éltem. A turista csak oda repül, elmegy a szállodába, majd elmegy a strandra, és majd visszarepül, de egy turista sosincsen benne, sose rész egy ilyennek, mert ő mindig csak turista. Neki csak az a fontos, hogy megkapja ezt a finom reggelit, amit megígértek, a vacsorát, kimenj a strandra, lelője azt a halat, vagy ne, vagy szörfözön, vagy ne, de hogy ő nem él köztük hónapokat, nem tanulja a nyelvet, nem nincsen helyi barátnője, vagy nincsen helyi barátai, nem dolgozik a helyiekkel, ugye a hajón, vagy bármi, szóval nekem ez is speciális volt, hogy nagyon köztük voltam általában, és emiatt megismertem jobban ezt a más országokat, ugye civilizáció, mindig mondjuk civilizáció, sokféle civilizáció. Annyi, ami fontos, hogy mondjuk Pápua Guineában az tényleg más civilizáció, ahol voltam a dzsungelben, az teljesen más világ. Szóval ők máshogy gondolkoznak nagyon. Én inkább úgy mondanám, hogy mondjuk az elmúlt 100 évben, amikor az ember, tehát ez kb. 100 éve van ott fehér ember egyes helyeken, vagy 50 éve, tehát hogy még nem az, ami volt, tehát már kezdik elveszíteni az, ami volt, tehát a régi kort, az a civilizáció, ami volt ott több ezer évig, az már kezd azért nem az lenni. Most már van az, hogy ez a civilizáció, az mégse teljesen független már, megkeveredik. Szóval tisztán teljesen más civilizáció már nincsen így, hogy ők teljesen más. Itt inkább az, hogy van egy nagyon más civilizáció, és keveredik ezzel a modern világgal, amit mi Európából ugye nyomtunk szét a világba. Tehát egy kis keveredés van, ami az, hogy megvan benne a régi dolog, a régi hagyomány, ami érdekes, nagyon érdekes. Tényleg ezek az ételektől kezdve a faragványok, az isteneik, a sok minden, de keveredik a modern világgal is, mert esetleg már Pápua Guineában is van mobiltelefon, ugye? Tehát, hogy persze nincs mindenhol hálózat, persze, de hogy inkább azt mondjam, hogy ez egy már keveredés. Tehát olyan nagyon tisztán más civilizáció, hogy már kevés van, az kis lakatlan szigeteken talán, vagy kis, úgy értem, hogy lakott, de kis, ugye egy falu lakik ott, de ott is az van, hogy már van mondjuk egy hajó, amikor oda megy havonta egyszer, és visz valamit azért, vagy minden ilyen helyen azért van egy, úgy mondják ezt, hogy bolt mondjuk, és ott azért árulnak valamit, nem veszik meg senki, mert senki nincsen pénze, de valamit mégis néha vesznek, valami ott van, mert ugye valaki elkerült a sziget, és annak van pénze, és valami ott, valami minimális van, nincsen ott nagyon pénz, mert nincsen, nem használják a pénzt, mert nem kell. Tehát ha valaki nincsen pénze egy szigeten, az nem probléma, az normális. De ha van pénze, akkor el tud menni a boltba, és tud venni valamit, ami úgy szinte nem fontos neki, de szóval ez, mondom, ez már olyan keverés, mert pénz nélkül is nagyon jól lehet lenni. Mert igazából maga a falunak, a falu vezetőjének ugye az úgy egy család, tehát ha valakinek nincsen pénz, akkor is kap persze enni, és meg vannak olyan helyek, onnan lehet szedni, meg normális dolog az, hogy valaki eszik, akkor jön arra valaki, akkor gyere, ülj le, tehát hogy az emberek sokkal, tudja, egy kis települést, ez normális, hogy akkor ugye ez a testvériség sok erősebb, ugye ez a brother, vagy testvériség, vagy a tölje a bátyám, vagy nővérem, tehát ez így, ez benne talán, ami más, de ez nem civilizáció csak, ez nem civilizáció, ez az emberek közelebb vannak egymáshoz. Tehát az emberek, ugye talán azért, mert a természet is jobban harmóniában vannak, és az emberekkel is jobban harmóniában vannak, mindenki jobban érzi a helyét a világban, a szigeten.
Beszélünk itt a három év kapcsán, de nyilván ez nagyon sok út volt, nagyon sok résszel. De hogy egy csúcspont és egy mélypont. Volt-e például veszélybe valamikor, tehát amikor nagyon-nagyon rossz volt, az mi volt, és amikor nagyon jó volt, az mi volt?
Hát alapvetően, amikor például megérkeztem Panamába, a kikötőbe, Kolomban egy éjszaka, egy hajnalban érkeztem oda, nap felkelte után végül is, tehát hajnal inkább. Az olyan pillanat volt, amikor éreztem, hogy most megcsináltam, mert hát az azt jelenti, hogy vége az Atlantinak, és hát sokan nem hittek bennem, sokan nem hisznek. Sokan hitetlen, és sőt nem hitték, hogy egy ilyen kis folyóval sikerülhet, és amikor ott voltam Panamában, amikor megérkeztem több mint fél év után, és a hajó az darabokban volt, én is, és hát ott ugye a Panama előtt nagy a hajófurgom, tehát nem aludtam egy éjszaka, meg nagyon sok problémám volt Kolumbiától, ugye Kolumbiába jöttem, vagy vitoráztam Panamába, tehát a Kolumbia-Panama vitorlás szakaszon azért voltak szelek, és hajófurgalom, és haváriák, és ha megérkeztem, akkor volt egy megkönnyebbülés, sikerült érzés, és akkor úgy éreztem, hogy megcsináltam. Ez akkor nekem fontos volt, hogy az embereknek megmutassam, hogy azért lehet olyat is csinálni. Merjünk újak lenni, és merjünk kreatívak lenni, ez fontos. És hát mélypont is volt sok, de hát a trópuson azért három nap vihar után azért kisüt a nap. Ilyenkor egy-egy mélypont például, amikor mondjuk elindultam Galapagosztról, és több mint 3000 mérföld szerettem volna vitorlázni Nukuhiva, Francia-Polinézia felé, és akkor három nap után eltört a szálingom, az a keresztrúd az árbócon, és akkor ugye a legtöbb hajós visszafordult volna, a rádiomatőrök is azt tanácsolják, hogy forduljak vissza, és én azt mondtam, hogy nem, és akkor még több mint 7 hetet, vagy nem tudom, 40-valány napot ugye, hogy vitorláztam olyan hajóval, ami velem kellett volna, és ez ugye nehéz döntés, hogy most visszafordulni, vagy előre, mindig nehéz döntés, és akkor van egy mélypont, hogy mindenki jelenem van, vagy mégse sikerül, de volt bennem egy erős hit végig, egy nagyon erős hit, hogy ez az út, és ezt kell járnom, és emiatt a mélypontokat is máshogy éltem meg. Tehát a mélypontok is csak úgy éltem meg, hogy hát most nem olyan jó, de megoldom. És hát volt már tapasztalatom, és tudtam, hogy kell árbócot stabilizálni, rögzíteni másképpen. És ugye amikor szépen lassan ugye eltört a bummi, és eltörtek a vitorlák, eltörtek a kötelek, a végére elszakadt lassan már minden, ugye elhasználódott a hajó, mert hát ez egy hosszú út volt akkor is. Nekem fontos volt az, hogy én ismertem a hajót, és tudtam, hogy kell javítani, folyamatosan figyelni rá, tehát ezért mertem úgymond őrültséget csinálni, mert ismertem, jobban ismertem, mint más. Tehát az átlag jaktos lehet, hogy inkább visszafordul, mert de én ismertem a limitjét a hajónak, és ebben a mélypontból én végül is az a kellemes, majdnem két hónap, közel két hónap vitorlázás az egy kellemes élmény volt végül is.
Nem voltam magányos végig az úton? Bár tudom, hogy a magányt a szeretés egészen máshogy gondol rá, mint ahogy az emberek.
Hát egyedül voltam, magányosság érzése nem volt bennem úgy, mert egyszerűen én úgy éreztem magam, hogy abszolút harmóniában, abszolút egyensúlyban és abszolút kellemesen jól, tehát nem volt bennem hiányérzet, bennem az volt, hogy megteltem ezzel a vitorlázással, és nem volt bennem hiányérzet más emberek társasága felé, tehát hogy mások legyenek, beszéljek emberekkel, mert volt egy űr emiatt, de azt megtöltött egy másik dolog. Szóval ez a vitorlázás, a hajó, és maga ez a kaland, ez az élményanyag, ez abszolút megtöltött. Persze volt, hogy az emberek hiányzik, de hát az csak úgy van, hogy egy mély pont, mint a városlakóknak, és van ilyen, hogy most van egy rossz napom, és akkor minden rossz, ugye? Úgy érzed, de utána a következő hét szenzációs, és megy tovább a szekér, és vagy a hajó, ugye? Szóval nem bántam meg, hogy elindultam, és nem éreztem nyomasztó magányt, hogy milyen rossz egyedül, és nem sírtam, és nem, mert sok szóló vitorlázó lelkileg nem kész erre. Technikailag kész lehet erre lenni, hogy egyedül kontrollálni a hajót minden körülmények között, de erre kell egy személyiség, egy lelki beállítottság is, hogy azt az egyedül létet tudjad kezelni, és tudjad jól megélni, tudjad jól érezni magadat.
Ebből a megszokott 21. századi budapesti civilizációnkból mit tudott magával vinni az útra? Laptop, mobiltelefon, elektromosság, ilyenekre gondolok.
Hát igazából mobiltelefonom volt egy ideig, de hát ugye a tengervíz azt sajnos elrontotta, vagy beázott, tehát az is kell pénz, hogy az ember feltöltse, szóval az alapvetően egy-két hónap után már nem volt mobiltelefonom. És hát volt egy laptopom, amihez kellett hálózat, de hát nem volt fontos, tehát volt, hogy hónapokig nem használtam a laptopot, mert minek. Alapvetően fényképeztem, videóztam, de nem mindig. Nem akartam mindent lefényképezni, mindent levideózni. Fontos volt, hogy megmutassak valamit, egy-két dolgot, ugye a weboldalon keresztül az a www.meder.hu, ott van fent, meder.hu, ott van fent minden az utamról, a videók, a képek és a napló. De hát nem lehetett és nem is kellett mindent, valamit nem illik, ugye? Vannak olyan helyzetek, hogy most nem fényképezel, mert nem illik, meg te se érzed jól magad most, hogy fényképezel. Igazából én teljesen ugyanolyan voltam, mint ők. Tehát nekem is ez a szandál volt, olyan szandál, mint nekik, olyan nadrág, mint nekik, olyan poló, mint nekik. Teljesen annyi volt, hogy én fehér voltam, hosszabb volt a szakállam és hosszabb volt a hajam. És mondjuk kicsit máshogy beszéltem. De hát igazából itt az emberek között azért nincs olyan nagy különbség. Szóval én köztem és itt az átlag ember között nincs olyan nagy különbség. Tehát mi azért nagyjából egyek vagyunk, vagy hogy is mondjam. Tehát ők általában nagyon kedvesen fogadtak, általában mondjuk Fidzsin egy szigeten, ott voltam több hétig. Egy hajó munka miatt odaszállítottam egy hajót, és ott kellett szerelni, és ott voltam néhány hétig. És hát majdnem ott raktam örökre, mert egyszerűen annyira szép hely volt, és annyira kedvesek voltak, és annyira minden ott volt, hogy minden olyan, ami azt mondom, hogy ez a totális harmónia. Ők meg nem érzik ezt. Ők olyanok, mint Ádám és Éva, aki el akar menni a paradicsomból, mert akkor le akarják szakítani az almát, mert hogy ez kíváncsiság. Hogy oké, ez nagyon jó, de érted, de hát milyen jó Új-Zélandon vagy Ausztráliában, vagy Európában biztos milyen jó, mert hogy nagy épületek vannak, meg sok ember, meg kocsik, milyen izgalmas lehet az. Ők még nem látják azt, hogy ez mivel jár, annak van egy erős negatív oldala. Tegnap volt itt valaki, a Márkéze szigetén él, de itt él most Magyarországon. 2000 lakos van most Márkéze szigeten, ugye Nukuhiva sziget, az a francia polinézia, 2000-en laknak ott, és Magyarországon egy van belőlük itt Magyarországon, és én voltam azon a szigeten. És ő meglátogatott, és ismerjük egymást, és beszélgetünk, és hát látom, hogy ő már kezdi érteni, 4 éve van Magyarországon, kezdi érteni, hogy oké, ez érdekes, meg jó, meg kíváncsi az ember, hogy milyen a világ, de azért ugye a francia polinéziának ez a része, Marquesas, azért Nukuhiva, ott azért az ember kellemesebben tud élni, ott ugye nincsenek nagyon kocsik, és hát egy kis sziget, teljesen más. A szigetlakók ezt el sem tudják képzelni, hogy milyen Európa szerintem.
Most jelen pillanatban itt vagyunk a Batthyány térnél, az ön hajója mellett, egy nagyobb hajón, mert itt nagyobb csönd volt, azért jöttünk be ide beszélgetni, és hogyha kicsit körülnézünk, vagy megfordul, akkor háttérben a parlamentet látni, hazafelé siető és rohanó embereket, gyönyörű idő van ennek ellenére, de hát egy európai világvárosnak a közepén ülünk. Hogy érzi most magát? 2 hete van itt van, ugye, nagyon más, mint ami az elmúlt 3 évben volt.
Hát igen. Szeretem ezt a helyet. Én ezt nagyon szeretem, ezt a helyet. Én itt nagyon jól érzem magam Batthyány téren. Itt van hajó, bárki jöhet, megnézheti, ugye ezt nem mondtam, és itt vagyok az Európa hajónál, és Karina itt lesz egész októberben. Bárki jöhet és megtekinteti. Én jól érzem magam itt. Én ez mondjuk Budapest egyik szíve, mondjuk Budapest szíve, talán ez a Budapestnek az egyik legszebb része, és ugye Magyarországon is ugye ez egy ilyen szép rész, ez úgy más, persze más, ez nem itt kicsit zajos a világ, és az emberek is zajosabb belül is, az emberek fej is tele van zajja, nem csak kívül, de hát én itthon vagyok, itt vagyok itthon, és végre tudok 3 év után találkozni a családdal, a barátokkal. És nekem ez fontos volt, hogy hazajöjjek. Sokan azt mondták, hogy ne gyere haza, mert minek, maradj ott, ahol mindig süt a nap, és ahol senki nem fázik, a trópusokon, ugye? De hát egy kis szigeten, de nekem ez az otthonom, és én fontosnak tartottam, hogy bezáruljon a kör, hogy Kóperból indulva, Kóperba visszaérve, hogy megcsináljam ezt az egészet, és legyen így kerek.
És kerek lett?
Gömb. Hát igazából ez egy történet, ez egy 3 éves történet, több mint 3 éves történet, ez egy valós történet, ez nem egy kitalált történet. Ez egy olyan történet, ami manapságban nincs is. Ez olyan üzenetei vannak és olyan mondai valói van, ami manapságban nincs is. Ez ezért furcsa történet, én azt mondom, mert ezt nem megcsinálták, ez belülről jött. Én csak hallgattam a belső hangom, és azt csináltam, amit úgy éreztem, hogy kell, és nem játszott szerepet, hogy pénz, vagy meggazdagodás, vagy ilyesmi, nem játszott szerepet, karrier, vagy hír, vagy siker, vagy dicsőség, ezt nem azért csináltam, ezt csak azért csináltam, mert valahogy ez jött belülről, hogy ezt kell csinálnom, és azért csináltam, mert jól éreztem magam, azért csináltam, mert ezt tekintettem egy kihívásnak, ami egy igazi kihívás tölti fel az embert, hogy ne csak a megszokott rutin csinálja, ne csak a megszokott munkát, a pénzért, hanem egy olyan dolgot csináljon, ami arról szól, hogy lehet másképp is.
Mi vár most önre, hogy fogja folytatni tovább? Mert mégiscsak kiesett 3 évre abból a fajta gyakorlatból, amiben volt.
Hát itt vagyok most a Batthyány téren a hajónál, és beszélgetek az emberekkel, és hát alapvetően most írok egy könyvet az utamról, ami karácsonyra meg fog jelenni, vagy még talán előtte. Arról lesz szó, ami tényleg történt, egy kicsit egy ilyen személyesebb napló is benne lesz, tehát nem csak ami eddig tudott volt a weboldalamról, hanem egy kicsit titkok is. És hát keresem az újabb kihívást az életben, és ezzel most vége van az útnak, vége van ennek a 3 évnek, ami igazából lehet, hogy 5 év volt, ugye a hajófelújítás is benne volt, szóval én azt gondolom, hogy kell egy kicsit várni, kell egy kicsit várnom, hogy ez elmenjen szépen, és akkor jön valami más, tehát én nem aggódok magamért, és hát a vitorlázás, mint lobby biztos, hogy marad, és aztán meg ki tudja, mi lesz a jövő, bármi lehet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 3/4 órában a virág körül hajózó, utazó, vitorlázó Méder Áronnal beszélgettünk. Ez egyébként egy korábban rögzített beszélgetés volt, egy kb. 2 hete készítettem vele a Batthyány téren, az Európa hajó mellett, van Karina az ő kis hajója, és akkor még igencsak jó idő volt, nem úgy, mint most, azért mondtam azt, hogy gyönyörű idő van, és hogy mit kezd ezzel a 2009-es Magyarország alára, nagyon drukkolunk neki, hogy sikerüljön újra megtalálni itt a helyét. És 2 információ még vele kapcsolatban, a www.meder.hu az ő weblapja, ott lehet fényképeket is látni erről a bizonyos 3 évig tartó útról, ezt ő is elmondta, úgyhogy szeretettel veszi, hogyha föllátogatnak a weboldalára, és meg lehet őt látogatni személyesen is, hiszen egész októberben ott fog állni a budapesti Batthyány téren az Európa hajó mellett Karina, és ő szívesen megmutatja azt, hogy mi is volt ez a bizonyos hajó, amivel ő körülkerült a földet, ami az Európa hajó mellett valóban elég kicsinek tűnik, ezért mondtam azt a bevezető szövegben, hogy én ezt nem vettem észre. Na, de hát hajózzunk tovább stílusosan. Mondom, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban állandó műsorvezető társamat, Tari Viktor.
Én téged is, a hallgatókat is.
És hát ezen a nyomvonalon fogjuk tovább folytatni, ugyanis rengeteg olyan zenét találtunk, ami valahogy a hajózással kapcsolódik, a hajózással függ össze, és rögtön egy olyan nótával indulnánk el, ami talán az egyik legismertebb ilyen dal.
Igen, hát ez a Rod Stewart, ugye egyik nem legismertebb, mert azért rengeteg száma volt, de az egyik legszebb, bár hozzá kell tennem, hogy eredetileg nem az ő száma volt, hanem a Sutherland Brothers énekelte, de ők nem vitték igazából sikerre. Hát, Rod Stewart aztán ugye belenyúlt a dologba, és sikerült egy olyan dal csinálnia, amely 1975-ben a slágerlista első helyére került.
Lopni tudni.
Talán nem véletlenül.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Navigare necesse est. Van egy ilyen aranykori mondás, hogy élni nem, de hajózni muszáj. a vízhez való, az embernek a vízhez való kapcsolata, és hát ebből kifolyólag a felfedező kedv, a vágy, a világ megismerése, meg a hajózás, ez szinte egyidős az emberrel. És hát mióta zene van, azóta, vagy lejegyzett zene van, inkább úgy fogalmazok, azóta vannak olyan zenék is, amik a hajózáshoz kapcsolódnak, hát ezekből hallottunk most egy 20. századi példát, nem már keverem az időpontokat, és hányból szólt ez a nóta?
1975.
Igyekeztem egyébként visszautalva az előző 3-4 órára az interjúra olyan zenéket válogatni abba is, amik valahogy a hajózáshoz kapcsolódnak. Hát ez mindig egy nehéz kérdés egyébként, hogy olyan zenét válasszon az ember, ami hangulatában illik ahhoz, amiről szó van, vagy aminek a témája az, mert például Debussy kis szvittjének van egy olyan tétele, aminek az a cím, hogy a csónakon. Azt lehetett hallani egyszer ebben az interjúban, és hát annak a hangulata valóban jól kiegészült ahhoz, valamint a Titanic című film zenéjéből is vágtam be, de tekintve, hogy hát az ugye egy kicsit nagyobb hajó volt, mint Karina, ezért nem akartam azt a nagyon... nagyon ismert részletet beállni, mert talán egy kicsit szarkasztikusnak, vagy cínikusnak töltött volna, úgyhogy ilyeket fő az választani, amiből nem ismer rá a hallgató, hogy ez a Titanic zenéje, de azért mégiscsak hangulatába passzol. Volt benne persze egy indonéz zene is, amikor azon a környéken jártunk gondolatban, meg volt egy olyan zene, ami eredeti témáját tekintve egyáltalán nem a hajózáshoz kapcsolódik. Ez Hacsatúrjának a Spartacus című, hát most minek nevezzem, most jó beégek, szvit, balettzene, szimfonikus költeménynek nevezném leginkább.
Balettzene.
Amiért mi...
vagy szvit.
Hát, hát
igen, meghatározhatatlan a műfaja.
Hát szimfonikus melódia.
De köré kell gondolni a történetet is.
Viszont ez a Spartacus, ez valahogy mégiscsak kapcsolódik a hajózáshoz. Mert ugye volt egy sorozat a 80-as években, az Onidin család.
Igen.
Aminek ez volt a zenéje, és valahogy én úgy emlékszem, hogy egy nagy hajó, meg ilyen tengeri képek voltak ott.
Ilyes választás volt.
Én arra gondoltam, hogyha nekem ez ugrik be kapásból erről a zenéről, a tenger, meg a hajózás, akkor nyilván a hallgatók közül is sokak rá fognak ismerni erre a világra.
Hát igen, tulajdonképpen érdekes vizekre elvesztünk, mondjuk így, hogy a témánál maradjunk, mert hiszen ez tőlünk távol áll. És amit ez az illető elmondott, ezek... tele van érdekességgel, nekünk szokatlan. Ő ezt úgy mondta el, hogy ez magától értetődik, ő ezt csinálta, és a különböző élményeit, amit ugye végül is átélt, azt úgy mondta el, mint magától értetődő dolgot, mi meg tátott szájjal hallgattuk ezt, hogy hogy létezik az, hogy valaki ennyit így és ilyen formában el tud követni.
Hát ez biztos, amit tanulhatunk vele, ez a türelem. De